Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás, békesség. Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Fekete Ágnest, a műsor szerkesztőjét hallják. Nemrég gyerekeink kölcsön kaptak egy nagyon régi filmet. Az első színes magyar rajzfilmet, amely a Kiskakas gyémánt félkarajcárjának az átirata volt. Eddig nem ismertem ezt a változatot. Az 50-es évek sztálinizmusában született. Az volt a megdöbbentő, hogy a mai filmipar teljesen hasonlóan torzítja el a történeteket, mint a mögöttünk álló korszak. A jó és a rossz küzd egymással, de nagyon szélsőségesen. A császár egy rossz király lett, a rajzfilm karikírozza gonoszságát, a Kiskakas pedig a nép jótevője, aki szétosztja a szegények között az elorozott kincseket. Mintha egy mai amerikai rajzfilmet láttunk volna. A gyerekeknek azt a vágyát, hogy tájékozódjanak a jó és rossz között, szinte manipulálják ezek az eszközök arra, hogy egyben félelmet is keltsenek. A pólusos jó és rossz küzdelmen kívül eső minden egyéb emberi tulajdonságot és történést elvesznek gondolkodásunkból. Ugye a Kiskakas legfontosabb tulajdonsága az eredeti mesében a ravasság és a kitartás volt. Mindebből a szívós küzdelem maradt csak meg a gonosz királlyal szemben. Azért nehéz ezt látniuk azoknak, akik egyházunkban fiatalokkal foglalkoznak, mert ők is a jóról és a rosszról szeretnének beszélni, de egészen másként. A Biblia is a tanácsolt és az elvetendő dolgok közötti eligazodásban segít, és azt mondja el, hogy hogyan érdemes élni. Mégis szinte elhasználódnak ezek a szavak, és már nem is tudjuk helyesen elmondani, hogy valóban van jó és van rossz, de ezt nem egy félelmes küzdelem látószögéből, hanem az Isten adta kegyelem felől kell néznünk. A Biblia azt tanítja, hogy a jó és a rossz nem egyenrangú felek. Isten sokkal jobban szereti és óvja ezt a világot, mint sejtenénk. Nem is gondolnánk, hogy miközben ártalmatlan, sőt, hasznosnak tűnő üzeneteket adnak át gyermekeinknek, mennyi félelem, mennyi rettegés is terjed világunkban. Ez pedig a legkisebbek számára szinte feldolgozhatatlan. Azt el sem tudjuk képzelni, hogy például egy dél-amerikai országban milyen hatása van azoknak a filmeknek, amiket mi nézünk. A szélsőségeket a saját életükben is látják, de egy hamisított változatát sugározzák számukra az éterből, olyan világot varázsolva ezzel, mint valami torz, kettős tükör. Most a filmek világának a valóságát szeretnénk egy olyan fiatal lelkészen keresztül a kedves hallgatók elé tárni, aki misszióban dolgozott Peruban és Argentinában. Búzás Irén néhány évet az életéből annak szentelt, hogy a dél-amerikai misszió keretében indián emberek között dolgozzon. Most tehát Búzás Irént hallhatják, először azt kérdeztem tőle, hogyan került ki misszióba.
Először is az ottani magyarokhoz készültem, csak ott aztán ez másképp alakult, tehát így kerültem le először is Argentinába egészen délre, egy Eskel nevű kisvárosba, a mapucsi indiánok közé. Német szervezetek küldtek itt.
Milyen ott a helyzet? Mi volt ott?
Isten sok mindenre felnyitotta ugye a szememet, és sok mindenre tanított meg ezáltal, hogy sokszor itt, ha Magyarországon panaszkodunk, és azok között a kecsúa indiánok között, ahol nincs bevezetve az áram, nincs fürdőszoba, WC, nincsenek alapvető higiéniai eszközök meg, sőt, pénz sincsen, mert az áruval úgy kereskednek, hogy még cserélik, krumplit becserélnek szappanra, egyebek. Azokhoz képest mi jobb körülmények között élünk, sokkal jobb körülmények között, mint ők.
Hogy teltek ott a napjaid?
Attól függ, hogy melyik országban. Az első évemet Tübingenben töltöttem, ott volt egy felkészítő évem, mind teológiailag, mind pedig kivizsgálások szempontjából. Tehát nagyon komoly kivizsgálások kellenek egy ilyen úthoz, mert a magas hegyekben nem mindenki tud élni. És hát a sárgaláz ellen és tifusz ellen, egyebek ellen védőoltás kell. Az első évem aztán Argentinában volt, a második év Peruban, a harmadik év Spanyol országban. Minden évben haza kellett jönnöm és jelentéseket, beszámolókat tartani annak a szervezetnek, aki kiküldött. És itt szeretnék is mindenkit biztatni a külmisszióra nézve, mert ez úgymond áldást hoz egy-egy országnak, amikor misszionáriusokat küld ki, és ezek hazajönnek és beszámolnak, hogy ott milyen a helyzet, és hogy ott is ugyanaz a Jézus Krisztus érvényes, aki itthon.
Mi volt Argentinában?
Egy európai színvonalú ország. Sok minden megvan ott is, tehát jó körülmények között élnek viszonylag. Nyilván elmaradottabb helyzet helyzetben, mint Magyarországon. A missziós terepnek volt ott egy központja, akik az utcán felnőtt gyerekeket vették fel. Tehát olyan lányokat, akik az utcán nőttek fel, illetve az utcán folytatták az életmódjukat. És ezeknek a lányoknak, akik ilyen rossz életmódot folytattak, egy lehetőséget kínált fel a misszió, hogy új életet kezdjenek, ha belépnek ebbe az otthonba. Na most ezzel sokan éltek, és olyan is volt nyilván, aki visszaesett. Ez egy nagy lehetőség mindenképpen az ottani embereknek, hiszen a szociális hálót egészen másképp működik, illetve egyáltalán nem sokszor.
És ott mit csináltál te?
Nekem ugyanaz volt a dolgom, hogy ezekkel a lányokkal egy fedél alatt éljek, tehát ott közöttük, és egy új életmódra, egy új életvitelre megtanítani őket. Nyilván hitbeli nevelés által, tehát hogy az erkölcsi életvitelük is változzon. Fontos volt az is, hogy nekik munkahelyet keresni, tehát a szociális oldaláról is gondoskodni a dolgoknak. Nagyon-nagyon szomorú élettörténetek hangzottak ott el. Volt ott egy lány, aki a saját gyermekével végzett, tehát ő is prostituáltként szolgált kint az utcán, és hát látták őt terhesen, de a gyermekét, aki megszületett, azt soha nem látták. Ez a lány tegileg összeomlott, ezt nem tudta soha feldolgozni, és ilyen lányokkal azért együtt élni és nekik segíteni kemény feladat volt.
Hogy került ki az utcára?
Az édesanyja, mikor gyermek volt, öngyilkos lett, felakasztotta magát, és eleve egy olyan családból származott, ahol nagyon sokan voltak, tehát néha vannak ezek a dél-amerikai sorozatok, hogy kinek ki az édesapja vagy édesanyja, nem lehet tudni. Na hát ez tényleg igaz ezekben a dél-amerikai sorozatokban, hogy sokszor nem tudják ki az édesapjuk, édesanyjuk, és pontosan ezért ez a lány is, tehát az édesapja viszont alkoholista volt, és mellett az utcára kényszerült. Nyilván ez együtt jár ezzel, hogy ezeket a lányokat, ha bizalmukban kihasználták, akkor nem bíznak már meg senkiben sem. Én is, amikor oda kerültem, ez jelentette a legnagyobb nehézséget, hogy nem igazán hitték el azt, hogy azért jöttem, hogy segítsek rajtuk. Tehát, hogy igazán szeretem őket, és hogy krisztusi indulattal vagyok irántuk. És ez nagyon hosszú időbe telt, míg ezt meglátták és észrevették, hogy ez a kis valaki, ez őszintén gondolja mindazt, amit tesz, és ekkor ébred bizalom. És nagyon jó volt tőlük úgy elbúcsúzni, bár fájó szívvel történt, hogy elkezdték sorolni a búcsúzásomnál, hogy ki mindenkivel találkozunk majd egy napon a mennyben. Azt mondták, hogy Dáviddal, ott lesz az a gonosztevő, akit Jézussal megfeszítettek, ott lesz mindenek felett Jézus, és ott leszünk mi is.
Egy másik lánynak a történetét említettél.
Igen, rossz családi körülmények közül származott. Most ezeket a mostoha apákat úgy hívják, hogy padrászrók. Az édesanyját elhagyta az édesapja, több mostohapja volt. Azért is kellett, hogy beköltözzön az otthonba, mert a saját mostohapja kezdte el macerálni otthon az otthonában. És ez a lány nagyon kemény szívvel került be az otthonba, azt mondta, hogy neki Istenről senki ne beszéljen. Nem is akar hallani ezekről a dolgokról. És még ott voltam, megtörtént az a csoda, hogy megkeresztelkedett, és mindenki sírt az egész gyülekezet. Tehát ezeket az élményeket valójában soha nem felejti az ember, és ezek ott maradnak valahol az életünkben, a szívünkben.
Következő állomás azután szintén Dél-Amerikában. Igen. Peru volt?
Igen. Ott a kecsua indiánok vannak, illetve az inkáknak a leszármazottai. Na most különböző történeteket hallhattam ott is a gyarmatosítókról, a hódítókról, hogy mi mindent tettek tönkre, hogy mennyire félrement ott a misszió. Nagyon nehéz így startolni. A missziós társaság szintén utcagyerekeknek ajánlotta fel a lehetőséget, hogy bejöhetnek minden nap. Étkezésben lesz részük, tanításban tiszta ruhát kapnak, és nyilván a higiéniai dolgokra és mosakodásra is lesz lehetőség. Peruban nincsenek lelkészek, nagyon kevés van.
Ott eleve katolikus a többség, tehát papok sincsenek?
Papok nyilván vannak, de amit ugye a nép vallásos arculatához is szeretnék hozzátenni, hogy egy ilyen babonás hit uralkodik, tehát még megvan a lónak a tisztelete és egyebek, hiába egy hívő keresztény ember a fehér lovat tiszteli mellette nagyon.
Thank you.
Amikor itt Magyarországon nyár van, ott tél van. Ott például a nyári szünet december végétől kezdődik el, áprilisig tart, és ezt az időszakot kellett a misszionáriusoknak kihasználni, mint Pál apostol egész idő alatt úton voltunk, gyülekezetről gyülekezetre, városról városra jártunk, és ilyenkor találta otthon az ember az egész családot. Tehát a gazdasági helyzet is annyira rossz, hogy munkahelyek nincsenek. A szociális háló annyira nem működik, hogy nincs sem munkanélküli segély, sem családi pótlék, semmi ilyesmit nem ismernek. És amikor ezekre a dolgokra próbáltam rákérdezni, akkor nem is értették ezeket a szavakat, hogy miről beszélek, hogy itt Európában ilyen van.
Tehát hogy néz ki egy falu? Hogy volt ez?
Lima, a főváros, az ugyanolyan város, mint Budapest, minden megtalálható. Ami érdekes, tehát azoknak mondom, akik ezeket a jó kis dél-amerikai sorozatokat nézik, hogy ott mindig a legszebb házakat mutogatják. Abból nagyon kevés van valójában. Az általános közkép a szegénység, terrorizmus uralkodott ebben az országban, elvétve ez még most is előfordul, és ez velem is előfordul, tehát, hogy egyszerűen az utcán fényes nappal kiraboltak, lefogtak, és elvitték az értéktárgyamat. Tehát ez is hozzátartozik a misszióhoz, és ettől függetlenül nem feladni, tehát küzdeni tovább, és azokért az emberekért ott lenni, akik igenis szeretnének új életet kezdeni. Tehát a terrorizmus az tönkretette az országnak a gazdasági helyzetét. A kecsua indiánok viszont végképp egyszerűen élnek, tehát ott az áram sincs bevezetve, mint mondottam.
Dél-Peru?
Úgy mondanám, inkább nem egészen Dél-Peru, hanem a magas hegyekben élnek a kecsua indiánok. Tehát nincsenek bútorok, nincs ágy, nincs fürdőszoba, mindenki egy bozótba jár, nem szoktak mosakodni, és még sincs kellemetlen szaguk például. Tehát hozzátartozik ez is az élethez. Állítólag 3000 méter fölött már van egy ilyen öntisztuló reakciója a szervezetnek. Állandóan rist esznek, reggelire, ebédre, vacsorára. Hát számomra ez volt az egyik legmegterhelőbb momentum, a rizsevés és a bolhák, úgyhogy ezekkel szintén számolni kell, aki oda készül esetleg, de biztatok ettől függetlenül mindenkit, hogy menjen és vigye az igét és szolgáljon. Az indiánok tehát elszórtan mind az őserdőben, mind a magas hegyekben élnek, tudva levő az, hogy Peru körülbelül 12-szer akkora, mint Magyarország, tehát egy hatalmas nagy országról van szó, de a lakossága körülbelül csak másfélszer akkora, mert egyszerűen nincs olyan egészségügyi ellátás, mint itt Magyarországon például.
Ott az indiánok nem is tudnak eljutni kórházba például?
Nem, tehát aki egy pici faluban él, az nem jut el. Van olyan is, hogy Keresztény Orvosok Szövetsége, ők hozzánk hasonló módon utaztak faluról falura, városról városra jártak, és gyógyították az embereket. És nagyon jó volt az, hogy nem csak testileg gyógyíthatták őket, hanem lelkileg is, hogy kinek mi a problémája.
Mit csináltál, amikor megérkeztetek egy faluban? Hogy működött ez? Hányan mentetek?
Hatan voltunk úton általában, három őslakos volt közülünk, akik teológiát végeztek, ők voltak a munkatársak, volt egy német missziós házaspár, tehát így voltunk hárman, és én egyedül magyar. És amikor útra keltünk, például meghívtak egy faluba, akkor nyilván ott szálltunk meg, ahol szállást adtak, és ugyanolyan körülmények között, ahogyan az indiánok éltek, tehát a földön aludtunk, a hálózsákunkat azért vittük magunkkal, azt tettük, amit ők ettek, tehát a Biblia szava szerint állandóan rist, nincs hozzá hús, semmilyen szósz, csak legfeljebb egy tükörtojás, és ezt nagyon nagy hálával kell elfogadni, mert az indián azt adja, ami van. Tehát ez neki mindene, és ezt nagyon nagy szeretettel adja, és azt jelenti, hogy befogadlak az otthonomba. És ezt egy akármilyen vendégnek úgy kell viszonozni, hogy mindent megesz, és azt mondja, hogy én is elfogadlak. A délelőtt azzal telt, hogy gyermek evangelizáció volt. Volt, amikor egy olyan gyerek jött oda hozzánk, ő intézett segélyhívást, hogy gyertek el, látogassatok meg, mert az édesapánk ugyan korábban lelkészként dolgozott, tehát teológiai végzettség nélkül. Megtették egyszerűen lelkésznek, mert jól beszélt, aztán letért az útról, és hát parázna életmódot folytatott. Aztán elmondta a gyerek, hogy igaz, hogy már nem nagyon csalja meg az édesanyánkat, de most éppen, amikor hazajön esténként, ütiveri az egész családot. Gyertek, látogassatok meg bennünket. Ilyen esetekre mindig készülni kellett, és ezzel a lehetőséggel azonnal kell ilyenkor élni, hogy menni és látogatni. És esténként volt a gyülekezetben a felnőtteknek való alkalom, amire szintén eljöttek a gyerekek is, és valakit feltett azt a kérdést, hogy van, aki ezt a munkát tovább folytatja. Hála Istennek, a misszionárius kollégáim ott maradtak továbbra is, de ettől függetlenül még nagyon sok munkaerőre lenne szükség, akik ugyanígy kimennek és hirdetik az igét, mert a mi munkánk is valahol kevésnek tűnt. Tehát az egész országot egyszerűen képtelenség volt bejárni, és még nagyon sok olyan hely van, ahova az igét el kell vinni.
Ez milyen egyházhoz közel álló ez a szervezet? Tehát végül is milyen tradíció az, amit vittetek?
Protestáns mindenképpen, csak az ottani hitéletforma másképp nyilvánul meg. Egy picit élettel terébb, tehát nem orgonával zenélnek például a gyülekezetekben, hanem modern hangszerekkel, vagy az, hogy felszabadultan nevethet az ember a gyülekezetben, ha a lelkész éppen elmondott egy olyan mulatságosabb történetet, vagy kapcsolt valamit a prédikációba. Hát az afrikai gyülekezetekhez hasonlítanám, csak tánc nincsen.
Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Fekete Ágnest, a műsor szerkesztőjét hallják. Nyáron sokan utaznak külföldre. Van egy mozgalom, amely lehetőséget nyújt arra, hogy fiatalok karitatív, diakóniai szolgálatot végezzenek külföldi egyházi intézményekben. Závodi Emesét, az önkéntes diakóniai év vezetőjét hallják.
A diakónia év a református zsinati irodán belül működő szervezet 1996-ban alakult. Elsősorban a református fiatalokat hívunk fel arra, hogy erre a programra jelentkezzenek, de nem csak reformátusok, nyitottak vagyunk minden felekezet felé.
Úgyhogy éppen a zsinathoz tartozik ez?
Úgyhogy amikor megalakult ez a program, akkor az ottani vezetés úgy döntött, hogy jó lenne, hogyha ez a zsinaton belül működne. A kezdeti években a missziói osztályhoz tartozott, és aztán később önállósultunk. A diakónia év az egy olyan program, amiben tényleg benne van sok minden, benne van a fiatalság, benne van egész Európa, benne van a nemzetköziség, benne van a társadalmi misszió. Talán ezért is egy kicsit kilógunk a zsinati struktúrából, mert annyi minden benne van. Ez egy olyan program, ami fiataloknak szól, 18 és 26 év közötti fiataloknak, Magyarországon, Kárpátalján, nyugat-európai országokban és az Egyesült Államokban lehet önkéntes szolgálatot vállalni protestáns egyházaknak a keretében.
Sokan jelentkeznek?
Éves szinten körülbelül olyan 150-160 jelentkezőnk van, amiből körülbelül 100 fiatal tudunk elhelyezni. Tehát egyeseket sajnos vissza kell utasítanunk, mert jelenleg túljelentkezés van. Magyarországon körülbelül 20-25 fiatal szokott részt venni a programba, akik Nyugat-Európából érkeznek, Erdélyből és Kárpátaljáról, illetve Magyarországról körülbelül olyan 70-80 fiatalt küldünk éves szinten Nyugat-Európába, illetve az Egyesült Államokba.
Kik vannak most Magyarországon?
Általában nagyon sokan vannak Németországból, Hollandiából, Erdélyből, Kárpátaljáról, de az idén fogadni fogunk Dániából is, és az Egyesült Államokból is fiatalokat. A társaság egyébként nagyon vegyes, különböző motivációkkal jönnek. Vannak olyanok, akik mindenképpen azzal a célral jönnek, hogy szeretnének segíteni, Isten dicsőíteni. Vannak olyanok, akik keresik a helyüket ebben a világban, nem tudják, hogy később mit szeretnének csinálni, de úgy gondolják, hogy másoknak segítve talán meg tudják találni a helyüket ebben a világban. Néhányan ezáltal, az élmény által Istent is keresik, és abban szeretnének nekik segíteni, hogy meg is találják. És az utolsó szemináriumon, amikor volt a búcsú este, akkor csináltunk egy olyan búcsúzkodást, hogy mindenki kiválasztott magának valakit, és kívánhatott a másiknak egy speciális kívánságot a következő évre, a visszautazásra, a hazautazásra, az egész életre. És aztán volt egy magyar lány, aki egy külföldi lánynak azt kívánta, hogy azt kívánom neked, hogy találd meg Istenedet. És azt hiszem, hogy ez egy olyan csodálatos kívánság volt, és egy pillanatra a német lány is csak nézett rá, és azt gondolta, hogy hát ez egy speciális kívánság, de jó kívánság. Például tavaly évben volt egy olyan élményünk, hogy megérkezett Németországból egy önkéntes, nem túl szép ruhában, lelógó nadrággal, és egy idősek otthonában szolgált. Az idősek otthonában először furcsán néztek rá, hogy milyen fiatal ember az, és aztán az egy év alatt megszerették, és rájöttek, hogy nagyon jól dolgozott, nagyon szerette az öregeket, és hogy a külső az nem mindig azt árulja el, hogy mi lakik a lélekben, és aztán utána mind a nénik, mind az ott lakók, az intézetnek a vezetője azt mondták, hogy ez egy csodálatos ember volt, és nagyon sokat segített. Magyarokra nézve is volt már olyan példa, hogy a szülők mondták azt, hogy nem akarják engedni, hogy sérültekkel foglalkozzon, mert az egy nagyon nehéz munka, nagyon nagy kihívás, és hogy keressünk neki egy olyan szolgálati helyet, ami könnyebb, talán gyerekekkel, vagy felnőttekkel, vagy gyülekezetben való munkát, és aztán mégis elvállalta. Egy év múlva, amikor hazajött, akkor a szülők köszönték meg azt, hogy milyen jó, hogy sérültekkel foglalkozott, mert ez volt a legcsodálatosabb szolgálati hely, amit számára keresni tudtunk.
Kialakul végül is egy kapcsolat velük, egyfajta kis közösség.
Az egy év alatt nem csak a szolgálati helyeken dolgoznak, hanem tartunk 4-5 szemináriumot is, ezek mindig egy hetes találkozások, és ez is nagyon fontos, hogy az itt tartózkodó fiatalok mint csoport összenőjenek, hogy együtt tudjunk imádkozni, énekelni, megbeszélni a problémáinkat, és olyan csodálatos élmény, amikor egy-egy ember a személyes problémákkal, személyes kérdésekkel, a hogyan továbbokkal hozzám fordul, és segíteni tudok, és megosztjuk egymással ezeket a pillanatokat, úgyhogy ezek nagyon-nagyon-nagyon fontos dolgok.
Gondolom ez egy nagyon jó próba, hogy egy évre elmegy, ott hagyja a szüleit, ott hagyja a hazáját.
Mindenképpen így van. Tehát azt hiszem, hogy ez alatt az egy év alatt felnőtté válnak az ide érkező 18-19-20 évesek, és úgy mennek el, hogy egyrészt megszeretik azokat az embereket, akikkel foglalkoztak, Magyarországot is egyébként többnyire megszeretik, megtanulnak magyarul, és a kötődések mindenképpen megmaradnak, és aztán visszajárnak szolgálati helyekre, látogatják az embereket, segítenek.
Hát mit mondanak? Mi volt a legjobb itt Magyarországon?
A pozitív értelemben vett befogadás, tehát hogyha valóban megérkeztek, akkor rögtön megkínálják őket mindenfélével. Mindig azt mondják, hogy vendégszeretet. Ebben az évben például voltunk egyszer Rifülöpön, és ott mindenféle jeleneteket kellett előadni arról, hogy hogyan örülünk, hogyan szomorkodunk, hogyan éljük meg az agressziót, hogyan találunk kapcsolatokat. És amikor valakinek ki kellett például állni a reflektorfénybe, és bemutatni egy találkozást, milyen egy találkozás, és aztán utána leültünk és erről beszélgettünk, akkor nagyon sok érdekes dolog előjött. És a diakónév is erről szól egy kicsit, hogy találkozunk másokkal, idegenekkel, idegen országgal, idegen nyelvekkel, és a találkozásban egy kicsit önmagunkat is megismerhetjük. Föl kellett állni két székre, porondra, és aztán oda menni a másikhoz, bemutatkozni, és mondani valamit. Valaki kezet fogott, valaki átölelte a másikat, valaki először körbejárta a másikat, és megnézte, hogy előről, hátulról milyen furcsa ember. És aztán utána erről beszélgettünk, hogy tényleg különböző formában közeledünk másokhoz, de ez nagyon fontos, hogy közeledjünk, hogy találkozzunk másokkal. Aztán volt egy olyan is, hogy például ki hogyan éli meg azt, hogy ha valaki mérges. Nagyon-nagyon furcsa dolgok jöttek ki, hogy aki azt gondolta volna magáról, nem tud kiabálni. Kik olyan szelídek és soha nem hangosak, ebben nagyon tudtak kiabálni. És aztán meglepődtek azon, hogy tényleg kiabálnak. Ez tényleg érdekes volt. Nagyon-nagyon sokat énekelünk. Ez a csoport egyébként is egy nagyon éneklős társaság volt. Voltunk már például Pécset, Gömörszöllősön, Nagykörösön.
Mi az, ami a legnagyobb sikert aratott?
Minden évben elmegyünk Kárpátaljára az egész társasággal, mert hogy Kárpátaljára is küldünk cigánymisszióba fiatalokat. 4-5-6-an ott vannak. Tavasszal elmentünk és végigjártuk Kárpátalját, Beregszáztól Nagydobronyig. Az egy olyan élmény, amit azt hiszem, hogy sokan nem fognak elfelejteni. De ebben az évben egyébként csináltunk egy érdekes dolgot, elmentünk a Rábára egy kenutúrára. Mivel hogy ez egy elég nehéz feladat, és sokan most csinálták először, ez is nagyon összehozta a társaságot, igazi csapattá formálta.
Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Fekete Ágnest, a műsorszerkesztőjét hallják. Gyakran előfordul, hogy az ember lekésik valamiről. Pénzről, állásról, felvételiről is le lehet csúszni, de a valódi elkésés az, amikor már valakivel nem beszélgethetünk. Velem ez történt egy riportommal kapcsolatban. Nagyon szerettem volna Únódi Szabó Lajos Mihállyal beszélgetni a régi időkről, már 91. évében élt, de elkéstem, mert már nem él. Néhányszor találkozhattam vele, akkor mindig mosolygott. Kedves, derűs lelkész volt, aki olyan szerte ágazó kulturáltsággal tudott dolgokról beszélni, ami ritka. Gyászjelentésén a következő jókai idézetet olvashatjuk. A segédlelkész odalépett Taddeus fekejéhez, a szentelt kenyérrel és borral. E jelvények látása, míg hitvallása ismertető jeleit képezik, még egyszer fellobbantották a lelkész szívében az életlángot. Öntudatos arccal fogadá el társa kezéből az utolsó vacsoráját, s aztán halk hangon elkezdi énekelni. Uram, kilészen lakója a te szentséges hajlékodnak. Mindig halkabb, mindig lankadtabb hangon éneklé tovább a zsoltárt. A végső sor alig volt már egyéb az ajkán, mint egy szótagolt sóhajtás. Az ilyen ember boldog bizonnyal. És ezután lehunyál szemét és elkezde mosolyogni. Olyan nyájasan, olyan szeliden mosolygott, úgy kiderült minden vonása, azt mondták, hogy most haldoklik. Egyszer aztán megszűnt lélegezni. A mosoly ott maradt az arcán. Azt mondták, hogy ez a halál. Ha ilyen a haldoklás, ha ilyen a halál, ki félne akkor meghalni? Ó, de előbb élned kell, úgy, hogyha meghalsz, Mosoly maradjon arcodon. Most testvérét, Ónodi Szabó Sándort hallhatják.
Ónodi Szabó Mihály, mert az egyik ősünk Tépén volt lelkipásztora 1780-valahánytól. Ott volt tudós Ónodi Mihály, lelkipásztor, nem tudom mi okozta ezt akkor 1920-as évek elején, mert a bátyám, a néném és a néném férje, az is pap volt, Fónyad Dezső. A mi családunkban is három, meg a unokatestvérünk között is három lelkipásztor lett egyszerre. Aztán vidáman indult ez a dolog, mert a bátyám jól tanult, szerette a teológiát. Utolsó évében kiküldték Franciaországba, Hongvelébe a stipendiummal. Nagyon kedves barátokat szerzett, még most is levelezésben állt az egyik jó barátjának az özvegyével. Onnan hozta a bátyám azt a szokást haza, hogy nálunk a családban azt terjedt el, hogy az asztali áldást úgy mondjuk, ahogy ott a Montpellier-i teológián mondták mindig, hogy áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzésem jó téteményéről. Ez volt a mi asztali áldásunk. Na aztán Mihály, hát elvégezünk a teológiát, segédlelkészkedett Pesten a Kálvin téren, Uraközi volt akkor ott a lelkész, nagyon szerette a Gyula bácsit, nagyon kedvesen emlékezte mindig. Aztán került Monorra, ahol a sógorom már lelkész volt, és ott mint másodlelkész szolgált jó pár éven keresztül.
Itt voltak a Fónyad Dezsővel?
A Fónyad Dezsővel, igen. Nagyon jó barátok is voltak, nem csak sógorok, nagyon szerették egymást.
És akkor került bele az ifjúsági mozgalmakba?
Nem. Az, hogy pap lett, az volt az egyik fő rugója ennek, hogy Szentesen akkor egy nagyon lelkes, nagyon kitűnő szónok és nagyszerű prédikátor volt a hitoktató gimnáziumban. Kanász Nagy József, igazi szentesi név, nevű lelkipásztornak a hatására, akit csupa tűz volt, csupa lelkesültség, és magával ragadta a fiatalokat, és ők is így kaptak kedvet a papi pályához.
Szüleik kik voltak?
Apám tisztviselő volt, Pesten volt a minisztériumban, de amikor háború után fizetésből akkor rettentő keservesen lehetett megélni, ott hagyta sajnos utólag, aztán gondolom megbánta ezt a biztos jó kis fizetést, és lement Szentesre, ahol volt egy pár volt földje a családnak. Azt gondolnám, hogy ő majd ott gazdálkodik, és az milyen nagyszerű dolog lesz. Hát ez úgy festett, hogy akkor is úgy volt, mint most, amerikai pénz jött az országba, és akkor adtak a mezőgazdaság föllendítésére, akkor is állandóan föllendítették a mezőgazdaságot, kölcsönöket lehetett fölvenni. Apám is vett föl, vagy 20 ezer pengőt, az már akkor nagy pénz volt, és aztán ezt a 20 ezer pengőt fizette élete végig, nem is tudta kifizetni csak háborús konjunktúrában, mert ő fölvette a pénzt 32 pengős búzárak mellett, és 6 pengős búzából kellett volna visszafizetni. Tudták a nagypénzű emberek, hogy miért csinálják ezt a kölcsönt.
Visszatérve az ifjúsági mozgalmakra, Szentesen kapcsolódott be,
aztán Pestre kerülően ez még szorosabbá vált, lelkesen járt ide az SDG központba, aztán ő lett a főtitkár 2 éven keresztül, 30-as évek elején volt ez. Az SDG is csinált egy diákkollégiumot, hogy az ideérkező diákoknak legyen református otthonuk, és annak a bátyám lett az igazgatója, ami úgy festette az igazgatói szoba, az olyan volt, hogy a két üvegajtó között volt a fekhelye. Abban bérett lakásban. Jó, a gyerekek voltak ezek a fölvidékiek, az ő társadalásokban beszéltek, aztán bátyám mindig emlegette, hogy egyszer bekiabál neki valamelyik fiú, hogy Pisukám! Gyere már, mert itt van egy hal, a mama olyan vál. Hát milyen nagy lelkesedéssel tanulmányozta a nyelvüket ismerő, különösen szeretett a nyelvvel foglalkozni, amit hát aztán tudatosság Karácsony Sándor tett benne. Tanítványa volt, lelkes tanítványa volt Sándor bácsinak, lelki értelemben is, meg nyelvi értelemben is. Van neki egy értekezése a nyelvi kérdésekről. Szentesít nyelvjárás, ez az árt-e, de még abban az időben, amikor mi gyerekek voltunk, még érezhető volt, a debreceni ízés is lejött odáig. Tehát nézd már azt, hogy nem tudom, így beszéltek Szentesen, most már nem beszélnek, most már az árt-e is kiment divatból lassan.
És mikor kezdődött ez, hogy a nyelvészettel így elkezdett foglalkozni?
Inkább már aztán a teológián volt, és főleg Karázsony Sándornak az elméletei, meg az ő írásai, meg állandóan járt az ő előadásaira is.
Hogy találkozott Karácsony Sándorral?
Hát azzal nem volt nehéz találkozni. mert Szentesen is találkoztunk vele, mindig nálunk szállt Sándor bácsi. Ezek a fiúk, a néném meg a bátyám, az ilyen papi vándorokat mindig hozzánk hozták, ott szálltak nálunk, és Sándor bácsi is ott volt. Úgy emlékszem rá, amikor elmesélte azt a történetet. Ő kint volt a fronton az első világháborúban, és valami kisebb sebesülés folytán ő ott feküdt az arcvonalban, és lőttek innen is, lőttek onnan is. Mikor aztán elcsitultak ezek a lövöldözések, akkor érte jöttek a szanécészek, és amikor fölemelték, akkor azt látták, hogy a elboronált sima szántóföld lövésekkel van tele, az ő alakja kirajzolódott.
És akkor Karácsony Sándor már ott a családi fészekben gyakorlatilag ilyen nagyon mély hatást gyakorolt, és gondolom a teológián ez megerősödött.
Még megerősödött, és aztán hallgatta az előadását, meg Szabó Dezsőt nagyon szerette. Talán az SDG konferenciák, azok nagyszerű találkozók voltak, ugye akkor oda jártak. Az SDG az egy olyan nyílt fórum volt. Ott mindenki ki, otthon érezhette magát, ott mindenféle világnézetre és politikai fölfogásra és minden tekintet nélkül csak a Krisztust hirdették ott. És ezért a bátyám annak az SDG-nek volt a híve, amelyik az evangéliumot hirdette a fiatalság és a diák ifjúság között, és ezt a 43-as konferenciát, amelyik aztán híresítette ugye az SDG-t, ezt tulajdonképpen nem kedvelte fölötté. Azt mondta, hogy ez egy más irányba viszi az egészet, beállt a politikai szélbe, mely szerint ennek értelmesen volt, mert akkor már tennivalóit nem volt semmi, mert Magyarország fölött már a végzet dübörgött, és azon már nem lehetett változtatni azzal, hogy most hirtelen elgondoljuk, hogy mégis nem volt okos dolog a némettel barátkozni. Mindig lehetett ott politizálni, mert mindenki megszólalhatott ott annélkül, hogy besúgásra, hogy nem tudom, mire tartani kellett volna. Tehát ilyen értelemben szabad elvű volt a társaság. Tehát lehetett jobboldali, vagy baloldali, vagy kommunista, vagy akármicsoda, ha békés ember volt egyébként persze. Nagyon érdekes volt az, hogy milyen különféle emberek voltak ott együtt, jó barátságban. Nagyon egészséges, jó dolog volt ez, de hát ilyen fórumok ugye aztán már nem nagyon voltak.
Mi lett vele a háború alatt után?
Ő Monoron volt akkor, mikor a front oda került, ott mint másodlelkész szolgált már akkor a Bonyad Dezső mellett, és akkor őt aztán meghívták Vecsésre. Mert úgy azon az elven volt, hogy akkor megy valahova, hívják. De azt mondta neki Bereczi Albert, hogy oda nem mehetsz, mert az a társaság azért hív téged oda, mert az ottani vecsési reakciónak kell a vezér, és te annak lennél a vezére, ezt nem szabad elfogadnod, mert az rossz lesz Vecsésnek is, az egyháznak is, neked is, nem engedte. Hát így aztán Hartyánba került a bátyám, az nagyon szerény kis eklézsia volt. Azt elfogadta, úgyhogy látták mindjárt itt valami gazdasági tevékenységet folyt, volt egy kis papi föld, és akkor vettek 200 csirkét. Aztán egy szép tavaszi hajnalon mind a 200-at ellopták. Többet nem is kísérleteztek csirkét, persze nem találták meg a tolvajokat. Nagy szegénység volt, igen, és hát már akkor 4 gyerek volt, úgyhogy elég nehezen éltek a gyerekek, már nagyobbak már kezdtek Vácra járni a gimnáziumba. Aztán bátyám mindig emlegette, hogy valamelyik ilyen erősen menő pap, aki Pesten nagy ember volt, kezdve megszólított az utcán, hogy és hercegséget hogy igedeg él? Hát én hordom a hátam a krumplit, és engem csúfol ez hercegnek. Pestől hordta a krumplit a családnak ki, mert ott annyi nem termett, hogy elég lett volna nekik.
Ugyanilyen humorral tűrte ezt, mint amilyen humor az egész életében volt.
Igen. Igen. Ez az utolsó fölvétel itt a Váci vendégszolgálata volt.
Tényleg olyan mosolygós. Mi volt ez a nyelvészeti tanulmánya, amit írt?
Tanulmány arról, hogy a nyelv, a mi nyelvünk lényegében, ugye, ami hát köztudott dolog, hogy szemben az indogermánokkal Európában teljesen egyedül vagyunk, és ezek a itteni népek, ezek egymás nyelvét meg tudják könnyedén tanulni, mert hiszen csak szótár kérdése. Egyébként a nyelveknek, ezeknek a nyugat-európai indogermán nyelveknek a gondolatmenete, a gondolás módja az ugyanaz. Ezzel foglalkozik ezek a gondolatok, és ez bizonyítja rengeteg példával, hogy hogyan gondolkozik a magyar ember. Különböző Karázsony Sádornak a gondolatai is benne vannak ebbe.
Hogy halt meg?
Tüdőgyulladást kapott a tél végén. Nehéz volt őt úgy látni, hogy nem tudtuk már vele beszélgetni, mert nem értettük, amit mond, mert nem lehetett érteni. És ő lehet, hogy értette, amit mondunk, mert az olyan volt, mintha értené.
Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.